Krisztus! Kedves hallgatóim! Kiváló képességei dacára 13. Ince pápa rövid ideig tartó uralma nem tartozik a legsikeresebbek közé az újkori egyház történetben. Pozitívumként könyvelhető el, hogy jó kapcsolatot teremtett az európai katolikus hatalmakkal, a nápolyi és szicíliai püspöki beiktatások jogát 6. Károly császárnak átengedve pedig rendezte a Szentszék és Bécs kapcsolatát, az osztrák uralom alá került pápai birtokok visszaszerzése tárgyában azonban nem ért el eredményt, ahogy a katolikus Stuart Jakabnak az angol trón megszerzése érdekében nyújtott támogatása sem bizonyult eredményesnek. Gondos gazdája volt viszont a pápai államnak és Róma városának. Intézkedései pénzügyi stabilitást és komoly gazdasági fellendülést hoztak, népszerűséget kölcsönözve személyének. Teológiai egyház kormányzati ügyek tekintetében számára is a régóta húzódó janzenista válság kezelése jelentette az egyik legfontosabb feladatot. Az elődje 11. Kelemen által kiadott, a janzenistákat elítélő Unigenitus bulla körül továbbra is komoly indulatok kavarogtak. A parlament és a Sorbon csak uralkodói parancsra vetette alá magát a pápai rendelkezéseknek, a papság egy része azonban de Noailles bíboros Párizs érseke vezetésével kifogásokkal élt. Az országot a még gyermek 15. Lajos nevében irányító régens Orléani Fülöp herceg a tiltakozók megfékezése fejében kegyence és minisztere Guillaume Dubois bíborosi kinevezését követelte. A pápa, aki az Unigenitus bulla mellett szilárdan kitartott, ebben az esetben gyengének bizonyult és engedett a zsarolásnak. Az érdemtelen miniszter 1720-ban Cambrai érseke egy évre rá kardinális lett, ami viszont éppen a janzanistáknak adott ürügyet heves tiltakozásra és Róma elleni támadásokra. Következetes maradt viszont 13. Ince a nepotizmus a rokonpártolás elutasításában. Bár a kinevezésre valóban érdemes Bernardo testvérének megadta a bíbort, semmilyen hatalmat, vagyont vagy indokolatlan járandóságot nem mellékelt a kinevezés mellé, és családja többi tagját is távol tartotta az egyház és a pápai államügyeitől. 13. Ince legkárhozatosabb lépései a kínai misszió ügyében kialakult rítusvitához és a jezsuita rendel kapcsolatos intézkedéseihez kötődnek. Meggondolatlan fellépése több forrásból is táplálkozott. Ezek között nem tagadható személyes ellenszenve és idegenkedése a Jézus társaságtól, amelynek befolyásától, úgymond hatalmától számos főpap és a világi klérus jelentős része mellett ő is tartott. Ehhez járult az a még a janzenista vida idejétől meglévő és általuk gerjesztett általános jezsuita ellenes hangulat, amely Európa katolikus uralkodói, politikai vezetői és a laikus értelmiség körében kapott lábra. A jezsuiták ugyanis szellemi értelemben fő ellenségei voltak a kor divatos királyi abszolutizmusának, és a felvilágosodás vallás és egyház ellenes, a szabad gondolkodás, sőt az ateizmus terjedését is lehetővé tévő szemléletének. Félreállításuk így a Habsburg és Bourbon monarchiákban politikai céllá, a felvilágosodás eszméit hirdető szalonokban az emberi és gondolatszabadság jelképévé vált. Tény az is, hogy a missziókban a jezsuiták a gyarmatosító hatalmak, különösen a spanyolok és a portugálok elemi érdekeit sértették, amikor az őslakosság védelmezőiként léptek fel, a rend missziós sikereire féltékeny velük rivalizáló szerzetesi közösségek, különösen a ferencesek és a domonkosok pedig feljelentéseikkel, intrikáikkal igyekeztek ellehetetleníteni Szent Ignác fiainak munkáját. A rend elleni közvetlen támadásra az adott okot, hogy 11. Kelemennek a jezsuita misszionáriusok által meghonosított kínai rítust betiltó döntése után a rend élénken tiltakozott Rómánál, miközben a kínai hatóságok is szankciókkal, üldözéssel válaszoltak a kínai rítus betiltására, mint barátságtalan lépésre. A jezsuitáknak néhány a pekingi udvarban tudósként elfogadott rendtársuk kivételével el kellett hagyniuk a birodalmat. A keresztény templomokat a hatóságok bezárták, lerombolták, a vallási összejöveteleket és a kereszteléseket betiltották. Ráadásul Rómában az eseményekért a ferencesek és a domonkosok álságos módon minden felelősséget a jezsuitákra hárítottak, azt állítva, hogy azok provokálták ki a császár és a hatóságok erőszakos fellépését. Ebben a helyzetben 13. Ince egyszerűen szólva hagyta magát a jezsuiták ellenségeitől megvezetni, és a rend megregulázására szánta el magát. Utasítására a propaganda fide titkára Pierluigi Caraffa 1723 őszén egy ultimátumnak is beillő dekrétumot intézett Tamburini rendi generálishoz. Ebben elrendelte a rítus tilalom ellen tiltakozó, azzal szembeszegülő jezsuiták azonnali eltávolítás Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiából, egyben pedig megtiltotta, hogy újabb rendtagok utazzanak ázsiai misszióba. A dokumentum azt is megtiltotta, hogy a Jézus Társaság tagjai nyilvánosan szót emeljenek a tiltások ellen, és kötelezte a rendi vezetést, hogy dokumentumokkal bizonyítsa engedelmességét a Szent Szék iránt. Az irat szankció gyanánt azt is kilátásba helyezte, hogy egy bizonyos türelmi idő eltelte után, ha nem bizonyosodik be a rend maradéktalan engedelmessége és lojalitása, megvonják a közösségtől a novíciusok új tagok felvételének jogát. Tamburini mély megdöbbenéssel fogadta ezt az intézkedés sorozatot, és ismételten tiltakozott a pápánál, aki végül megígérte, hogy kivizsgálja az egész ügyet. Ezt az ígéretét azonban a sokat betegeskedő 13. Ince már nem tudta beváltani, mert 1724 tavaszán meghalt. A vatikáni grottákba való temetésekor a római nép őszintén megsiratta, ám ez sem tudja felettetni a rítus vitában elkövetett hibáit és azt, hogy akaratlanul, rövidlátó módon és az intrikákra hallgatva beállt a Jézus Társaság elleni fellépésével a felvilágosodás szellemi áramlatába. A 13. Ince halálát követő 1724-es konklávé 3 hónapos húzavonát hozott a francia, a Habsburg párti bíborosok és a Zelanti pártja között. A sorozatos és kölcsönös vétók után végül május végén került sor az új pápa megválasztására, aki azonban napokon keresztül vonakodott magára vállalni a tiara terhét, amikor viszont döntésre jutott, a 13. Benedek nevet választotta magának. Az új szentatya Pietro Francesco Orsini volt egy olyan nagyon ősi fejedelmi rangú római család sarja, amely még a középkorban 2 pápát és sok évszázad alatt számos bíborost adott az egyháznak. Gravinában, Apuliában született 1649-ben. Arisztokrata családja ellenkezése dacára 20 évesen Vincenzo Maria szerzetesi néven a dominikánus rend tagja lett. Mint rendtag, Nápolyban, Bolognában és Velencében tanult, majd Brescia kolostorában lett a bölcselet tanára. Családi kapcsolatainak köszönhetően, alig hanem akarata ellenére, egészen fiatalon nevezte ki bíborossá 1672-ben 10. Kelemen pápa. Fél évszázadon keresztül működött jámbor és lelkiismeretes pásztorként, mint Manfredonia, majd Cesena püspöke, és sok éven át a Benevento érseke. A kardinálisok innen emelték Péter székébe. Főpapi működése idején tudományos művein dolgozott, amelyekben pasztorál teológiai és aszketikai témákat tárgyalt. Tudós és jámbor, tiszta és egyszerű életet élő ember hívében állt. Külső megjelenése is komorságot, szigorúságot sugárzott, aszkéta hajlamak közismert volt, ám nem hiányzott belőle az alázatosság és a nagylelkűség erényesen. Mindezek ellenére trónra lépését követően már is megmutatkozott 13. Benedek súlyos gyengesége, amely abban állt, hogy a legfontosabb főként a politikai és kormányzati ügyek intézését egy olyan bizalmasára, már-már kegyencére bízta, Nicola Cascia bíborosra, aki bár nem volt rokona a szentatyának, a hajdani bíboros neposzokat megszégyenítő hatalomra tetszett Rómában, amelyet rosszul és rosszra használt. Kossa már beneventói érsekségét idejétől bizalmasabb volt a pápának, most pedig elérkezett az ő pillanata. A nepotizmust elutasító szentatya háta mögött saját beneventói híveit, rokonait, jövedelmező kúriai állásokba helyezte, a megüresedő hivatalokat pedig a maga hasznára komoly összegekért áruba bocsátotta. Bár sokan figyelmeztették 13. Benedeket bizalmas a visszaéléseire, az nem adott hitelt a vádaknak. A magát nélkülözhetetlenné tévő Kossa pedig idővel sikeresen szigetelte el a szentatyát a külvilágtól. Mindennek az lett az eredménye, hogy a pápai állam költségvetése, pénzügyei, gazdasága katasztrofális állapotba került, közben pedig borjánzott a korrupció, és gyakorlattá váltak a hatalommal való visszaélések. Ám ennél is nagyobb volt az a kár, amit Kossa bíboros külpolitikai téren okozott. Eleve hiteltelenítette a pápai diplomáciát azzal, hogy komoly tárgyalások helyett korrupciós összegekkel igyekezett elérni céljait, megvásárolni uralkodók, miniszterek, diplomaták jó indulatát egyházpolitikai engedmények elérése érdekében. Mivel a pápától gyakorlatilag szabad kezet kapott a külpolitika irányítására, saját szakállára, és nem egyszer a maga és környezete anyagi érdekeit szem előtt tartva kezdeményezett tárgyalásokat, kötött egyességeket külső hatalmakkal. Az ilyen lépések sorából a legkirívóbb az volt, amikor Kossa a pápa nevében Piemonttal folytatott tárgyalásokat. Ezen a felek megállapodtak abban, hogy a pápa lemond a Piemont birtokába került Szicília területén az őt megillető hűbéri jogokról és a püspöki székek betöltésének a püspökök beiktatásának jogáról. A megkötött szerződésben és az azt megerősítő pápai bullában sor került II. Vittorio Amadeo királyi címének elismerésére Piemont, Szicília és Szardínia vonatkozásában. A pápa lemondott arról, hogy az említett területén egyházi ügyekben a bíráskodás joga őt illesse, az üresedésben lévő egyházmegyék javadalmát pedig átengedte az uralkodónak. Az így tető alá hozott konkordátum súlyosan hátrányos volt a pápai hatalomra nézve, a tető alá hozatalában működő kúriai tisztviselők viszont a frissen elismert királytól komoly ajándékokat, anyagi juttatásokat nyertek. Nem jutott nyugvópontra 13. Benedek idejében a francia egyházat érintő konfliktusok sora sem. A szentatya, aki ebben az ügyben maga járt el, megerősítette a janszenizmus végső, az unigenitus bullába foglalt elítélését, és elérte, hogy a korábban tiltakozó Szorbon, a parlament és az elégedetlen, lázongó, gallikán jogaikra hivatkozó püspökök is fejet hajtsanak Róma akarata előtt. A gallikán vitában magában viszont nem tudott eredményeket elérni, mert a francia főpapság kitartóan ragaszkodott privilégiumaihoz, amelyhez a régens és az ifjú király 15. Lajos támogatását is elnyerte, aki viszont a püspöki kinevezések és az egyházi javadalmak feletti rendelkezés ügyében igyekezett elérni a korábbi, számára, az állam számára kedvező gyakorlat fennmaradását. Kedves hallgatóim, mai időnk végére értünk, legközelebb még 13. Benedek uralkodásának történéseivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.